Hetedik fejezet. Gyerünk, mondta a rendőr, megragadta Gorcsev karját, és elindultak. Esküszöm, a bába ügy méltatlan vád. A tűzoltót beismerem, és... Motorzúgást hallott. Hátranézze gyorsan. Jön az Alfa Romeo. A rendőr másnap úgy jelentette az esetet, hogy megcsúszott a pocsolyában, és akkor menekült el a fogoly. A valóság az, hogy Gorcsev ügyesen elgáncsolta, azután felugrott a mellette robogó Alfa Romeo podgyásztartójára. Elhagyták Toulont. Portanif jól vezetett. Kámba értek. Itt lesz valahol az a park, gondolta Gorcsev. Egy ritkás facsoport közelében fékezett a kocsi, azután megállt. Csak ugyan egy parknál voltak, de Lindström báró még nem volt ott. A sofőr kabátos Portanif leszállt, becsapta az ajtót és körülnézett. Ekkor a sötétből valahonnan szájon vágták, hogy elájult. Ez természetesen Gorcsev volt. Nyomban beült a kormányhoz, és elindult az Alfa Romeo-val. Sejtelmesen volt arról, hogy már egy fél órája az egész ország üldözi, és szokott iramában rohant Nizzába. Olyan gyerekségek, mint figyelmeztető lövi és integetés nem érdekelték túlságosan, és amikor egy rendőr tárt karral eléje ugrott, ezt mormolta maga elég gúnyosan: hű, ha barátom, ha én ilyen távolságra fékezni tudnék, akkor megnyertem volna a világbajnokságot. Az okosabb enged elv alapján a rendőr félreugrott a kocsi elől, épp hogy megmentve az életét. Csodálkozva látta, hogy az országosan körözött tolvaj kihajol a kocsi ablakán, és fenyegetően rázza feléje a mutató ujját, súlyos titkokat kiáltva. Értik ezt? A körözött egyén fenyegeti a rendőrt. Nizza előtt az egyik kanyart az Európa szálló strandjának női napozóján keresztül ügyesen átvágta, hatalmas robajjal legázolva a kerítést, és az elragadó, pánikban visítozó hölgyek között magával hurcolta a nyugágyat, amihez később a Perrier mosoda teregetőjéről szerzett egy fekete selyemkimonót aranyozott japán mintákkal. És száguldott, mert hiszen ma délután a titkárja beállt a nevében légionáriusnak, mint egy bizonyos előzékeny úr Schiller drámai költeményében, aki helyettesíti néhány napra barátját a síralomházban, amíg az elítélt részt vesz a húga eljegyzésén. Gorcsev Iván sietett Nizza felé, hiszen hajnalra Marseille-ben akart lenni, ami gyalog nem nagy út, de Gorcsev sajnos autóval közlekedett. Csodálatos, de így történt. Az autó, amelyet mindenfelé köröztek, elérte a célját. Amíg Toulonban kutattak utána, addig az országúton volt. Nizzában akkor kaptak hírt róla, amikor már megérkezett Labo villája elé. Itt azután nem kereste senki. És ez érthető. Kinek jut eszébe, hogy egy autó tolvaja a károsult villája előtt parkírozzon a kocsival? Gorcsev elsősorban a Lafayette áruházhoz sietett bevásárolni. Küldjenek a mediterrán fejedelmi lakosztályában néhány holmit a számomra, mondta az elárusítónak. Elsősorban 2-3 vékony újatlan trikót, mindenfélét, amire egy gyarmati katonának szüksége van, és egy olyan matrózruhát, amilyen ez volt újkorában. Bocsánat, vetette közbe a segéd, de erről a ruháról nem tudom megállapítani, hogy milyen volt újkorában. Néhány év, nagy idő. Tegnap vettem újonnan. A ruha különben fehér. Érdekes. Talán ez látszik rajta a legkevésbé. Halló, halló, recsegte egy megafon. Mi ez? Kérdezte Gorcsev, de már is megszólalt a speaker, és minden vásárló izgatottan figyelt. A kékszínű 126, 513 DK rendszámú Alfa Romeo autó országszerte körözött tettesével Nizza belterületén sikertelen kísérletet tesz, hogy meneküljön. Elfogatása kétségtelen. A kézrekerítő vagy nyomravezető még mindig 50 000 frank jutalomban részesül. Mi volt ez? Kérdezte Gorcsev a segédet. Én aludtam délután, nem tudok semmit. Ó, eltűnt egy autó, fontos katonai iratokkal. Lázban van az ország, és a rendőrség üldözi a tettest, aki állítólag a lyoni családírtó, egy többszörös rablógyilkos. Ne mondja. De. Az egyik vásárlónk látta is, amint kikanyarodott a plázsra. Vörös, nagy szakálla van, és valóságos óriás. Ezt látta ő nagysága? Ámuldozott Gorcsev. Úgy van. A legtöbb gonosztevője megfigyelőnek köszönheti az elfogatását. De mennyire köszönheti az ilyennek? Kifizette a számlát, és ment. Né, milyen kihalt az utca? Leállították a forgalmat. Tehát hülyék ezek? Hiszen megkerült az autó. Vagy éppen ott nem keresik, ahol hagyta? Egy sarkon nagy csődületet pillantott meg. Mi van ott? Kérdezte egy kifutótól.
Elfogták a tettest, és meglincselik. Ez rabolta el a Lindbergh bébit is. Áruhás cowboy, aki Al Capone cinkosa volt.
Gorcsev lassan rájött egy általános érvényű axiómára. Az emberiség zöme filmírónak született. A csődület egy 709-846 CSU jelzésű Bugattit tartóztatott fel, amelyben egy Beromünsterből érkezett állatorvos ült a feleségével és kisfiával.
Ez az! Átfestette az autót, még nedves! Horrabolta a gyereket!
A saját gyerekét. Az asszony visított, a gyerek bőgött, az állatorvos rikácsolt, és valaki leverte a kalapját. A fenyegető hangulatnak egy szakasz rendőr vetett véget, akik visszaszorították a tömeget, és közölték az emberekkel, hogy az autó megkerült. Közben gumibottal verték őket. A Beromünsteri állatorvosnak az izgalma következtében kiújult az arczsábája, és mert egyszer már hazaeresztették, mint véglegesen gyógyultat Lourdesból, most Monte Carlo helyett a csodák városába ment, hogy bírói úton visszakövetelje a pénzét. Gorcsev elgyalogolt a Mediterránhoz. Poros, gyűrött ruhájában fütyörészve ment át a fényes hallon. A szálló portása utána szólt.
Hova tetszik?
Az első emeletre.
Manek úr mikor utazott el?
A portás vállat vont.
Azt sem tudtam, hogy megérkezett.
A fejedelmi lakosztályt bérelte? Megnézte a könyvben, azután ismét vállat vont.
Ott egyáltalán nem lakik Manek. Valami Gorcsev nevű bolond portugál bérli.
Kérem, mondta Gorcsev. Engem ez a portugál úr küldött, hogy rendezzem a számláját, és megengedte, hogy átöltözzem nála.
Mondja, fiam, kérdezte bizalmasan a portás, valami gyáros ez a Gorcsev?
Ő, természetesen.
Terepszínű női arcfesték szabadalma van, de főként alpaka díszműtárgyakat készít. Átköltözik innen a Villa Baragomba. Oh, maga ott fűtő? Nem, konyakkertész vagyok. Az épület Gorcsev úr különváltan élő feleségéjé. A gyáros ma kibékült őnagyságával, és visszatérnek együtt Portugáliába, ahol hátra levő éveiket az alpaka gyártásnak szentelik.
Felsietett a lakosztályba, és gyorsan átöltözött a tiszta matrózruhába, amit több holmiával együtt egy sárga bőröndben elküldtek az áruházból.
Szerette a tiszta matrózruhát. A gömbölyű sapkával,
és jól illett neki, mert kedves képe volt, és ritmikus, könnyed járása, mind bizonyos táncos fiúknak, akik Boy névre hallgatnak a színpadon. Ha mégis megszólalnak, akkor legalább öt beszél egyszerre. Még borotválkozni is akart. Az ember ne álljon be akárhogy a légióba. Törülközőt kötött a nyakába, és kinyitotta mindennel felszerelt, hatalmas gardrób szekrényt. Ám ekkor legnagyobb csodálkozására az alsó polcról Vanek úr esett ki a padlóra.